hogy Gazsival megbeszéltük, és akkor így 3:30 megkerülzik lesz. Jó? Hagy jó. Akkor majdnem, még van majdnem több mint 3/4 órátok. Most nem 20 perc alatt, 15-20 perc alatt ki lehet érni, úgyhogy ha az jó. Én tudom, azért mondom. Jó? Ja, akkor 4:45 perccel előáll a busz, és akkor az elég lesz arra, hogy kiérjetek.
Meg kell valami.
Megvan?
Megvan
kapcsolva. Be van kapcsolva.
Ez csak mellé tegyük, hogy valami.
Akkor hát nem is énekelünk. Most mindjárt rátérünk.
Igen.
Igen, de azt kérem, hogy egy imádságot mondj azért. Úgy, mert azért, igen, az
legyen idők át, szóval egy kicsit.
Édesatyám, légy áldott minden lehetőségért, amikor a te gyermekeid ige körül lehetnek, és te szólhatsz, és ráteheted gyógyító kezedet mindenre, ami kérdés, és ami tőled való választ igényel. Így kérünk most is, hogy ezt a befejező rövid alkalmat te állt meg kegyelmedből. Amen. Meg először elnézést kell kérnem, hogyha esetleg netán valamit ismételnék, amit nem hallottam, ami előtte már elhangzott. A másik, amit mondani szeretnék, hogy a programban így láttam, hogy mit tanulhatunk Dávidától. Én kiegészítettem egy kicsit ezt a témát úgy, hogy Dávid a esetéből, tehát nem csak magától személyesen tőle, hanem az ő egész esetéből. Az első, amit mondani szeretnék, hogy valamennyinknek a személyes élete egy történelmi korban játszódik le, és én így láttam, illetve így vizsgáltam Dávidának az életét, hogy egy olyan korban él, amikor a kereszténység kibontakozóban van, de azt olvassuk néhány versen az egy történet előtt, hogy a gyülekezeteknek mindenütt békességük volt. Tehát egy bizonyos csendes, békességes idő állt be a kereszténységben, illetve hát akkor még nem is beszéltek arról, hogy kereszténység. És azt reméli az ember, hogy az ilyen csendes időben minden békésen folyik az élet. De azt kell látnunk, és látjuk az ő történetéből is, meg ismerjük a saját életünkből is, hogy vannak dolgok, amik állandó kísérői mindenkornak. Dávidának az élete be van ágyazva két történet közé, Éneásnak a gyógyulása és Kornéliusnak a megtérése közé. És mindkét történetből azt látjuk, hogy akár mennyire békességes volt az idő, a betegség és különösen Dávida életéből látjuk, a halál, mint természetes kísérőjelensége minden kornak nem hiányzik ebből sem. Szeretné az ember, ha rendkívüli időkben rendkívüli sorsa lehetne, és sokszor nincsen rendkívüli sorsa, hanem ugyanúgy eléri minden, mint ahogy eléri más korokban. Viszont mégis azt kell mondani, hogy a történelemben is vannak speciális idők. Egyesek úgy gondolják, amikor kiugró jelenségekről szó esik, hogy ilyen mindig volt. Amikor szó van arról, hogy az ifjúság most más, mint korábban volt, legyintenek, és azt mondják, ugyanúgy volt az régen is. Amikor arról van szó, hogy a gonoszság megsokasodott, akkor rámutatnak, hogy régen is voltak rablók, régen is volt gyilkosság, minden. Azonban egy dologgal mindenképpen számolni kell, hogy maga az Úr Jézus azt mondja, hogy az utolsó időben nehéz napok jönnek. Tehát amikor a saját sorsunkat akárkién keresztül szemléljük, lehetetlen erre nem gondolni, hogy egy olyan korban élünk, amiről maga az Úr és a Szentírás bizonyítja, hogy elérkeztünk egy határhoz, amin túl az erkölcsi szféra, az emberek magatartása változik, és nem pozitív irányban, hanem negatív irányban. Tudomásul kell venni, hogy az utolsó időkben élünk éppen csak a héten, ami a napokban, ami történt, földrengések és vízáradások, egész városra való emberiség tűnik el és pusztul el. Lehetetlen nem látni, hogy egy ilyen speciális korban élünk, amire nem azért figyelmeztet az ige, hogy megrettenjünk, hanem hogy felkészüljünk. Jézus mindig összekapcsolja az utolsó időkre való utalását azzal a figyelmeztetéssel, hogy legyetek azért készen ti is. Tehát a készülésre sarkalnak ezek a jelek. Az egyház maga és a kereszténység is speciális helyzetbe kerül a speciális korokban. Itt a kereszténységet ebben a történet komplexumban, amiben beágazódott Pávitának a története is, tulajdonképpen Péter képviseli. Mind a három történetnek egymás után Péter főszereplője. És azt kell mondani, hogy ugyanúgy, mint ahogy a történelmi korról mondtuk, hogy bizonyos dolgok mindig ismétlődnek, az egyházban is vannak tennivalók, amik mindenkorban érvényesek. Az igének a hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása, lelkeknek a gondozása, és mégis vannak az egyház életében is speciális idők. Mi csak sovárogva gondolunk, az egyház történelemből ismerjük azokat az időket, amikor nagy ébredések voltak, és ha már Dávid a történetét vizsgáljuk betegséggel, halállal kapcsolatban, mivel én egyébként is foglalkozom külmisszióval, belmisszióval, arra kell gondolnom, hogy adott Isten olyan termékeny időket, amikor rendkívüli dolgokat bízott az egyházra. És hát végeredményben ebben a történetben is olyan rendkívüli eseménnyel találkozunk, ami nem mindennapi történet. Valahogy viszonyulni kell a rendkívüli időkhöz is. A világ is viszonyul, azt mondja a világról a Szentírás, hogy sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, és maguk a hívő emberek is. Nem azt mondom, hogy nosztalgiával, de sóvárogva gondolnak azokra az időkre, amikor Isten csodálatos módon kijelentette az együtt munkálkodó kegyelmét. Ha már Pétert említettem, akkor azt kell mondani, hogy annak ellenére, hogy Dávida a témánk, Dávida a történetében mégsem főszereplő. Mert ő rajta történik valami, bár megemlíti az ige azt is, amit ő tesz, de főszereplő mégis Péter. Nekem ez egy kedves üzenet volt az ő történetéből, és hát itt felhangzott, vagy elhangzott, hogy milyen a női élet, a női sors. Nekem Dávidának a története azt jelentette, hogy szabad vállalni, sőt örömmel szabad vállalni a statiszta szerepet is. Amikor egy történetben, ahol én talán nagyon érdekelt vagyok, mégsem én vagyok a főszereplő. Nem tudom, hogy hogyan adták tovább aztán ezt az esetet. Dávidának ezt kellett volna olvasnom előtte, de az az érzés, amit mindenki ismeri. Arról van szó, hogy Jobbéban él ez a Dávida nevű nőszemély, akinek a neve különben Dorkás is, ezt jelenti, hogy zserge, gazdag jó cselekedetben, és megbetegszik és meghal, és üzennek a gyülekezetről Péternek, aki ott van a szomszédságban, hogy haladéktalanul jöjjön el. Csak röviden mondom el, Péter eljön, odaállnak sírva az őrvegyasszonyok, mutatják a ruhákat, amiket Dávida vart, és Péter bezárkózik egyedül a halottal, a felravatalozott holttest mellett a szobában, és megszólítja és feltámasztja, és elejükbe állítja elevenet. És ez hírén, szép hút, mint hír az egész környéken. Tehát nem tudom, hogy adták tovább ezt a történetet. Úgy kellett szájra a történet, hogy Tábita feltámadt. Vagy úgy, hogy Péter feltámasztotta Tábitát. Lehet, hogy inkább így. Mert előtte Péter meggyógyította Ényeást, és utána Péter megtérítette Kornéliust. Tehát ha úgy fogjuk fel, hogy Tábita csak egy mellékszereplő, akivel történtek csodálatos dolgok, de azért a dicsőség, a glória mégis Péterig maradt, hogy lehet ebből a történetből azt megtanulni, hogy az én életem akkor is gráta az Úrnak, hogyha másnak a fején van a hírnévnek és a dicsőségnek a koronája. A neve Tábitának magyarra fordítva azt jelenti, hogy gyermek, és ha ismerjük annak a kornak a szokását, akkor talán tudjuk, hogy születés után adtak a gyermeknek nevet. Nem úgy, mint ahogy most előre megbeszélik a szülők, hogy ha fiú lesz, így nevezik, ha leány lesz, így nevezik, hanem általában születésük után, és hát nem vagyok nagy állatismerő, én az Ergéről körülbelül annyit tudok, hogy egy kecses, őzike-szerű állat magányosan él, többnyire sziklás hegyvidéken, és ha valóban a születése után kapta ezt a nevet, akkor el lehet képzelni, hogy egy kis vézmácska lehetett. Sőt, mivel azt látjuk, hogy amellett, hogy sok alamizsmát osztogatott, de különös tehetsége volt a varrásban, egy varrónő volt. Én még azt is el tudom képzelni, hogy testi fogyatékos volt, mert általában a minket megelőző korban úgy falon is azt adták varrónőnek, aki hát többnyire nem mehetett férjhez, esetleg kupos volt, vagy sánta volt, de ügyes keze volt, és meg tudott élni ebből. Abban a sváb falucskában, ahol két évig éltem, volt egy ilyen pupos, kicsi termetű varrónő a gyülekezetben, aki hihetetlenül jogszívű volt. Amikor én oda kerültem, akkor volt éppen a pénzreform, a milliárdok után akkor vezették rá a forintot, és hát egy olyan kisebb ébredés indult meg ott a faluban, és szokás volt, hogy az a környék augusztusban mindig Döbrökösre ment konferenciára. Na de hát a forintból olyan kevés jutott mindenkinek, hogy a üti költséget kifizetni, egy olyan faluban, ahol előtte német kitelepítések voltak, és mindenki puszta életét tetteget, nem volt egyszerű. Én visszaemlékszem rá, hogy ez a kis varrónő nekiállt, és lázasan bűzgyiramban vart, mert ügyes volt, és sok munkája volt, azért, hogy több fiatalnak ki tudja fizetni az üti költségét. Hát valahogy így képzelem el ezt a Tábitát is, hogy kihasználta az ő ügyességét arra, hogy másokon segítsen. Ha tovább vizsgálva az életét, Tábita a nők felszabadulásának a korában él. De az Úr Jézus előtte igen hangoztatta azt, hogy nincsen különbség. Túl vagyunk a pünkösdi Szentlélek kiáradáson, ahol férfiak és nők együtt ültek a felházban, és mindenkire rászállt a Szentlélek. Az előtte való kor az inkább férfi központú kor volt, és bizonyos különbség megmaradt továbbra is, de az az éles különbség, ami volt a megbecsülés illetően férfi és nők között, az leáldozóban volt. Mennyire kihasználhatta volna Tábita ezt a társadalmi fordulatot arra, hogy valami többre törekedjen. De ő amellett maradt meg, amihez Isten neki képességet adott, és nem akart nagyobb lenni. Említettem, hogy Péter innen majd Cézáreába megy, Kornéliuszhoz. Cézáreában volt egy tanítvány, Fülöp, akinek volt négy lánya, és mind a négy prófétát egész biztos, hogy eljutott a híre ide Jobbéba is, és Dávidának e szerint úgy tűnik, nem jutott eszébe, hogy elkezdjen imádkozni azért, hogy azért is inkább profétálna, mert az egy reprezentatív foglalkozás, mint Varné, és hát tudjuk, hogy varrókék nem volt, és nem bikiniket, meg miniszoknyákat voltak abban az időben a nők, hanem bizony egy olyan tartigérő öltözetet, még így is mondja a Szentírás, hogy az ezredesek mutatták a ruhákat és öltözeteket. Hát azt végigvarni kézzel nem lehetett egyszerű dolog. Fárasztó is volt, szemetrontó is volt. Még nem is olyan látványos dolog, mint kiállni a gyülekezet elé és profétálni. A következő, amit tanultam Dávidtól, azt használja, amire Isten képes. Olyan kedves dolog, hogy a Dankó utcai konyhánkban egy kedves nyíregyház környéki testvér került be főzni, mert neki Isten azt a képességet adta, évekig dolgozott iskolában, konyhán, jól tud főzni, ő azt csinál, és nem gondolja azt, hogy neki mondjuk rédekálni, vagy tanítani kell lenne. Így mértem én is fel, hogy mit is adott Isten, amikor annak idején a tanítóképző befejeztem, édesanyám mindenképpen azt akart, hogy egyetemre menjek, de hát tudtam, hogy én a kommunista rendszerben azt az ideológiát nem fogom vállalni, és ő inkább nem mentem. Viszont ami képességet Isten adott, az, hogy pedagógiai érzéken van, az néha egész apró dolgokban engedte az Úr kamatoztatni, egy-két matek példát segíteni, megcsinálni, egy-két fogalmazás segíteni, megírni. És azt mondhatom, hogy Isten ő bőségesen fizet, örömmel fizet. Ezt így mondom most el, mint az örömömet, és nem úgy, mint dicsekedést. Az egyik kis unokaöcsémnek korrepet álltam egy darabig, aki két tárgyból megbukott, és most már a technikusi vizsgáját teszi le. Hogy amink van, azt használni. Visszaemlékszem rá, hogy Tibor bácsi annak idején, hogy mozogattam hát az Isten egyházban az egyik munkása, aki akkor nagyon jól beszélt németül, hogy hát használja ezt fel, és ha le tud fordítani valamit, akkor tegye az közkincsét. Hát ez illető nem nagyon hallott erre. Érdemes felmérni, mit adott neked Isten, miben tudok segíteni valaki másnak, és azt használja, amit Isten adott. Nem tudjuk Dávidáról, hogy ő maga milyen családi állapotban ért. Minden esetre a férjéről nem beszél, a Szentírás. Mert hogyha lett volna, akkor azt olvasom, hogy a férje szaladt el a szomszéd Liddába, hogy Pétert elhívja, de hát a gyülekezeti testvéret mentek el. És van ebben is üzenet a számunkra. Van itt köztünk olyan, aki már egyedül maradt, és vannak olyanok, akik lehet, hogy egyedül fognak maradni. De soha nem maradnak úgy egyedül, hogy Isten szem előtt éveszteni őket. Isten nagyon jól tudja, hogy hol vagyunk, nagyon jól tudja, milyen állapotban vagyunk, nagyon jól tudja, hogy hogyan tud minket használni. A legnagyobb biztonság Istennek a kezében lenni. Így nézhetünk Dávidára, hogy nem tudjuk. Vagy özvegy volt, vagy leány volt, minden esetre nem beszél a Szentírás arról, hogy egy olyan stabil családi háttér állt volna mögötte, amire ő támaszkodhatott volna. Visszatérve ahhoz, hogy azt vállalni, amire képességem van, még egyet hozzá akarnék tenni, vállalni azt, amit mások azért nem vállalnak, mert méltóságukon aggódnak találják. És itt eszembe jutott Steffisburgban, Svájcban, ahol évente egy nagy-nagy konferencia van, és előtte mindenkinek kiosztják a feladatát, részint úgy, hogy ki mit vállal, részint úgy, hogy ki mire képes. Éveken keresztül ugyanaz a néhány-néhány testvér takarította a vécét mindig. És egyszer beszéltem az édesanyjukkal, és elmondta, hogy hát egyszer őt bizony megkísértette, hogy hát az én lányaimnak kell mindig a vécét takarítani. Ezek a lányok következő évben is takarították a vécét, és úgy tudom, hogy erre önként kellett vállalkozni. Lehet tehát azt elvégezni, amit mások azért nem csinálnak, mert vérdőságokon azért megtartják. Szádutának az esete, és mindnyájunknak az esete kihívás, nem magunk és a gyülekezet számára is. Mert nem beszél a Szentírás arról, ha regénybe írták volna meg, egész biztos a regényíró megírta volna, hogy Dávidának milyen kísértései lettek, amikor megbetegedett. Én itt három dolgot jegyeztem meg magamnak, ismerve a saját szívünket, megkísérthette volna őt az, hogy hát ez Istentől a jutalom, az én áldozatkész alaminához fogadó szolgáló életemre. Ez mindnyájunkban ott van az ember legalsó rétegében az, hogy szeretjük, ha elismerik, ha észrevetjük, elismerik azt, amit csinálunk. Az már a hívőségnek egy magas foka, amikor egyáltalán nem érdekel, hogy mi a visszhangja annak a jónak, amit teszek. Tehát itt nem arról van szó, hogy figyelök mindenki másnak a véleményére, hanem jót teszek, de teljesen mindegy, hogy mások, hogy visszadjönnek hozzá. Egy regényíró lehet, hogy ábrázolta volna, hogy Dávidát megkísértette ez a gondolat. Megkísértette volna őt az is, hogy egyáltalán nem vagyok fontos a gyülekezetben. Én azt hittem, hogy a gyülekezetnek egy oszlopos tagja vagyok, és tetszik, Isten most félreállít. Hát, kívül áll ez a gyülekezet. Nem számítok én, észre se vesznek. Hány gyenge lélek bántódik meg sértődik meg, amikor nem veszik őt, de nem méltányulnak. Véletlenül nem köszönnek nekik. És felmérjük ezt a lehetőséget, hogy számítok én valamit ebben a gyülekezetben. És a harmadik, ami megkísértette volna, és ezt nagyon megértjük valamennyien, hogy a halállal kellett semmegézni. És a halálról úgy nyilatkozik a Szentírás, hogy mind utolsó ellenség töröltetik el. Mindvégig az ember ellensége marad. Nincsen szép halál, nem lehet kivétülni a halállal. Halálról úgy beszél a Szentírás, hogy a bűnnek a zsolja. Ezen a sötét kapnát kell menni, és nem tudom, hogy fiatalok is átélik ezt, vagy csak az idősök, hogy bizony felködik az ember fantáziájára, hogy fogok kimenni. Nagyon kedves távoli rokonomról mesélte el az édesanyja tüdőrákban halt meg, hogy már amikor látogatták a kórházban, csak beszélni se tudott, csak intette, hogy menjétek, menjétek, nem akart, hogy lássak, hogy rákban fogok enni, fájdalmai lesznek. Szegeden volt egy nagyon aranyos nőtestvér, aki rákos volt. És egy kiegyensúlyozott, derűs valaki volt. Sokszor beszélgethettem vele, és elmondta, hogy megmondtam az úrnak, hogy én rábízom magam, de megmondtam neki, hogy a fájtól félek. Szenvedni nem akart. És az úr úgy vitte el, hogy látogatunk. Meglátogatták a kórházban. Ott volt, nem volt fájdalma, csak mondta, egy kis párnát kérne még, mert nem tud alacsonyan feküdni. Látogatók elmentek, és mire visszajöttek a kis párnával, a Mariska néni, ahogy beszámoltak a kórterem többi lakói, letette a fejét a párnát. Isten előtt drága az ő kegyeseinek halála, úgyhogy nem kell ezt sem nagyon morzsolgatni a szívünkön, hogy melyik sötét szakon keresztül fogunk kimenni ebből az élettől. Tehát kihívás a sorsunk önmagunknak is. Akármi történik velünk, azt valahogy meg kell emlékszeni és bele kell illeszteni abba a tervbe, amikor elképzeltünk, hogy Istennek ez terve lesz. De kihívás a mi sorsunk a gyülekezetnek is. Amikor Dávid meghal, két férfi testvér azonnal elindult Bételért. A gyülekezetnek is meg kell emészteni egy-egy sorsot. Uram, miért nem oldott meg ennek a testvérnek a helyzetét? Uram, szabad-e ezért imádkozni? Meg kell ennek a testvérnek mondani, hogy és aztán akár, hogy így ne menjen tovább. Vagy akár azt, hogy testvér készül fel, meg úgy nélkül, hogy Isten el fog szólítani. Ami sorsunk a gyülekezet számára is egy fontos feladatot jelent. Érdekes, ahogyan Péter különböző módon reagál, ezt a három történetet említettem, amit egymás után van. Lizdában ránéz Éneásra, megtudja, hogy nyolcségbe fekszik, és azt mondja neki, Éneás, vesznek az ágyat. Tehát ott nincs semmi komplikáció. Úgy tűnik, hogy olyan simán megy minden. Elhívják őt Jobbéba, és Jobbéba bezárkózik a szobába, és térdre borul, és úgy könyörög. Nem olyan egyszerű dolog. Cornéliusnál még arra is ráér, hogy elszámlásolja a szállásának követeket, csak másnak indul el. Isten országában nagyon különféleképpen történnek a dolgok, és Dávid esetében ezt is megtanulhatjuk, hogy nem erőltethetjük ki, hogy mindig az történjen, és úgy történjen velünk, ahogy mással történt, csodálatosan történt, ahogy szeretném, hogy én velem is történjen. Mert ha Éneás rögtön fölkelhetett és megvetette az ágyat, hát még neki várhatná Dávida is, hogy azonnal ott legyen. Péter és ki is folyja, hogy Dávida, kelj fel és vedd a varrottól a kezedbe. Isten egyéni módon bánik velünk. De ez nem csak szomorúságot kell, hogy jelentsen, hogy velem nem történhet olyan jó, mint a másikkal történt, hanem az, hogy Isten testre szabott módszert használ velem, azt használja velem szemben, ami nekem a legeslegjobb. Nem tudjuk, hogy honnan tudta meg a történet feljegyzője, hogy a Péter bezárkózott, hogy Péter térdre borult, és mit mondott Dávidának. Ezt vagy Péter mesélte el, vagy lehet, hogy Dávida, amikor fölült és kinyitotta a szemét, akkor ott látta Péter térdelni, és hallotta, hogy mondja neki, hogy Dávida, kelj fel. Minden esetre vannak módszerek, amiket Isten elrejt. Ha akarja, akkor nyilvánvaló lesz. Nem mindig rőzs dolog, nem is mindig érdemes mindent kiterögetni és hosszan elmesélni, velem hogy történt. Ez meg az, de érdekes, hogy itt kiderül. Amit semmiképpen nem szeretném, ha nem hallanánk, hogy kérhetünk nagy dolgokat. Egy halott feltámasztása nem csak a hit gyülekezetére vonatkozó dolog, ahol úgy várja az ember, hogy óriási szenzáció történnek. De nem mindig adja meg az Úr. Van, amikor látszólagos klinikai halálból nem is egyszer, többször is visszahoz valakit. Nem mindig akarja ezt a csodát megtenni. És ha nem teszi meg, nem azt jelenti, hogy a hit kevés volt, hanem hogy más volt Istennek a terve. Dunántúli egy gyülekezetben volt egy atyafi, aki szélsőségesen karizmatikus volt, de szerette rendkívüli dolgokat önmagukért is. Meghalt a feleség, és elment az igehirdetőjéhez, és azt mondta, hogy testvér, meg van írva a Bibliában, hogy akiket, akik hisznek, azokat ilyen jelek követik, többek között hallottak, gyere, támaszd fel a feleségemet. És mondta neki a prédikátor, a testvérem, az én feleségem is meghalt. Eltemettük, elmegyünk, a tiédet is el fogjuk tenni. Nem kapott indítatást, hogy feltámasztja ezt az életet. Elejük beállítja Péter, az özvegyasszonyok elé, akik sírva mutogatják Dávidának, Dávida jó cselekedetének a gyümölcseit, elejük beállítja elevenet, behívja a szenteket és az özvegyasszonyokat, így mondja a történet, vagyis visszaadja a gyülekezetnek, és ez az, amit megint csak nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy nem önző egyéni élet számára ad vissza minket az Úr, ha meghosszabbítja az életünket, csodát tesz velünk, hanem igen, mi így szoktuk mondani a családnak, környezetnek, de én itt most azt szeretném hangsúlyozni a gyülekezetnek. Utóbbi időben azt kell látni, hogy nem élik minden hívő embernek a szívén az, hogy a gyülekezet épüljön. Vannak is egyéni dolgaik. Meg kell mondjam, itt Csillaghegyen, evangélikus templomban szereztem egyszer egy nagyon kedves élményt. Részt vettem ott egy istentiszteleten. Istentisztelet előtt a lelkész felolvasta, hogy XY megüzente, és a gyülekezettől elnézést kér, hogy a mai napon nem tudnak itt lenni, mert nem tudom, itt kell, és elámultam. Nem úgy van sok gyülekezet, hogy akarok, elmegyek, ha nem vagy észreveszik, vagy nem veszik észre. De nem tekintem annyira otthonomnak, hogy meg kell üzennem, ha nem vagyok ott, mert ha kisbarták potyognak az égből, akkor is ott szoktam lenni, mert a gyülekezet az én otthonom. Én annak tagja vagyok, lehet, hogy oszlopa vagyok, lehet, hogy csak egy tégla vagyok a kéményben, de ott vagyok, a gyülekezetben. Tehát tapitált a gyülekezetnek adja vissza Péter. És még annyit, hogy Péter több napig marad itt, mert egy ébredés támad, úgy látszik, egy embernek a gyógyulásán keresztül Isten egy egész város megmozdíthat. És Dávidának a neve fent marad, mert azóta is vannak olyan szeretetintézmények, amiknek vagy Dorkás a nevük, vagy Dávida nevük, az igaz emlékezete áldott, így mondja a Szentírás. Lett volna még egy-két gondolatom, de látom, hogy egy-két perc van, mégis ezt arra akarom kihasználni, hogy egy verset elolvasok, hoztam annyit, hogy mindenki vihet, ha érdekli. Légy csendben, az ige csendesedj az Úrban és várjad őt. Csendesedj, ő tud a könnyedről. Látja minden szenvedésedet. Csendesedj, bár égsz a gyötrelemtől, minden fölött ott áll Istened. Olyan jó, hogy pontosan kiméri örömödet, szíved bánatát. Mitől lenne élted teljes égi, ha fájdalom sosem járja át? Végságunkra teremtett meg minden célja, nem a szín, a gyász, a könyv. Rajtunk múlik, mivel élünk itt lent, így lesz abból bú vagy szívöröm. Ősz, ha jön, az elszáradt avarra szürke pöttfátyolnak leplehúl. Teremtünk meg gondja, így akarja, a bánatra enyhület borul. Egy bölcsember csodát látó szemmel elámult a szív természeten. Ó, mi pompás, mit javunkra rendel, hogy több is közt rózsaszál terem. Tehát nem úgy, hogy nincsen rózsa, te is nélkül. Csendesedj hát, utadon bár vészül, azt kapod, mit urat küld neked. Vigadozva fogsz aratni végül, nem felejti ő, akit szeret. Sepévet kívánok, hogy röviden fejlesztek.
Igen, köszönjük a örökkévaló tökéletes tervelet felülni, és ezeket a szavakat, amiket most hallottunk is, amit szinte koronájává lett annak, amit idáig hallottunk, vagy mondtunk, amiről is eddig beszélgettünk. Köszönjük a megerősítést, az útra valót. Áldj meg bennünket, Uram, hogy megmaradjon, nyomot hagyjon megszüntetésé váljon, és eljöhessen az aratás ideje a mi életünkben, gyülekezeteinkben, közösségünkben, és legyenek kérünk, amiket emelhetünk, hálaadást élnek elve, áldják testvéreinket, akik útra kelnek, és őriznek őket és minket is, akik most itt a helyünkön maradva végezzük a szolgálatunkat, amit rám biztál, és szeretnénk ebben burkó fáradhatatlanok, és örvendezünk benne. Amen.
Amen.
Benézett a sofőr és várja.
Igen, lehet menni. Köszönjük szépen, ez tökéletesen folytatása volt az élelőt elhangzott kapatot. Ez egészen fantasztikus volt.